Sziasztok, szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Újra jelentkezik a NEK Podcast, a műsorvezető Gőber Ágoston, és a mai vendégem Cinke Máté, akit egyrésztről ismerhetünk, mint a Sign zenekar frontemberét, énekesét, és egyre inkább ismerhetjük úgy is, mint a három fiatal egyike, aki énekli az eukarisztikus kongresszus himnuszát. Hát szeretettel köszöntünk, örülünk, hogy itt vagy.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Szia Ágoston is, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Itt a beszélgetés előtt megállapítottuk, hogy mind a ketten miskolciak vagyunk, és ha már itt tartunk, akkor kezdjük egy kicsit a gyökereknél, vagy annál, hogy miből jön a zene szeretete. Én is nagyon sokat köszönhetek Miskolcnak, ott egy művészeti képzésben, drámatagozaton vettem részt, és hát a művészeti rész ezek szerint neked is Miskolchoz köthető.
Abszolút, igen. Én eléggé nagy ilyen lokálpatrióta vagyok ebből a szempontból, tehát én nagy szerelmese vagyok a városunknak, Miskolcnak. Kifejezetten kedvelem az ottani életet is, és a lakókat is, és nyilván a barátaim nagy része, sőt, majdnem 100%-a is odavalósi. Tehát nagyon jobb be vagyok ágyazva ebbe a körbe. A zene szeretete az viszont nem elsősorban a városhoz magához kötődik, vagy az ottani kulturális lehetőségekhez, hanem szüleimhez, akik mind a ketten zenéltek. Édesapám gitározik a mai napig, hobbi szinten egy rock'n'roll zenekarban egyébként, de Memphis néven, hogy bepromózzam őket, de egyébként tehát játszik rendszeresen, énekelt is, anyukám is énekelt, valamint zongorázott is különböző egyházi zenekarokban is, például beatmiséket tartottak régen, tehát hogy elég komoly szinten benne voltak ebben. Szóval tőlük úgymond az anyatejjel szívtam magamba, így szoktam mondani a zenét, mert már amikor anya terhes volt velem, akkor is rengeteg zenét hallgattak, és folyamatosan különböző zenéket játszottak le, mert akkor már elterjedt ez a tudatosabb gyereknevelés, hogy akkor a gyerekkel zenét hallgatni már az anya hasában is, hogy ez milyen menő, és egyébként valószínűleg ennek lehet valami köze ehhez, de én azért úgy gondolom, hogy nem csak emberi oldalon vannak ezek a szálak így tervezve, tehát nagyon sok minden nem rajtunk múlik, és szerintem Isten keze is benne van ezekben a dolgokban.
Nagyon tetszett nekem, hogy több interjútban is kiemelted korábban, hogy a rádöbbenések az életedben, amik bizonyítják azt, hogy a hitnek mekkora ereje van. Egy-két ilyen rádöbbenést tudnál kiemelni, vagy tudnál mondani?
Sok volt egyébként. Tehát mindig, amikor ilyen nehéz szituáció volt, vagy valamilyen megoldatlan probléma, vagy csomó olyan van, ami mondjuk másnak, hogyha elmesélem, azt mondja, hogy hát ez nem is olyan nagy dolog, de én meg nagyon-nagyonnak éltem meg. És pont amiket imádkoztam, azokra egyértelmű válaszokat kaptam mindig. És az eddig életutamat is folyamatosan imádkozok, hogy így vezesse az Úr, hogy terelgesse, és hogy ne feltétlenül legyen meg mindig az én akaratom, mert nem tudom, hogy az a legjobb nekem, hanem azt nyilván az Úr tudja, hogy mi a legjobb, és nem mindig azt fogja választani az Úr, ami rövid távon a legjobb, és ez is egy fontos szempont, hanem azt, ami hosszú távon. Most így egy párat kiemelve, mi voltunk egy tévés tehetségkutató műsorban, vettünk részt a Sign nevű zenekarommal 2014-ben, ez az ország egyik legnagyobb, vagy mondjuk úgy, hogy legnagyobb tévés tehetségkutatója, és akkor 16 éves voltam, tovább még elég gyerekfejjel vágtunk ebbe bele, hogy így miért ne, eléggé bátrak voltunk már a kezdetektől. És ott a tábor, tehát a harmadik fordulóig jutottunk, és ott valamilyen módon az volt a feladata utána a zsűrinek, mivel egy másik zenekart preferáltak ilyen televíziós koncepciós célból, hogy minket ki kell ejteni. És akkor például az egyik zsűri úgy ejtett ki minket, hogy az énekes nem megfelelő. És aki meg én voltam, és hogy azt nem tudjátok elhinni, hogy utána ott mi volt. Tehát, hogy tehát én ott úgy voltam, hogy egy pár napig én tényleg depresszióban voltam, pedig egyáltalán nem vagyok depressziós típus, soha életemben nem voltam depresszióban, de akkor ott igen, legalább egy hétig. És tényleg ott, amikor ilyen szituációban, szerintem azért jó hívő embernek lenni, mert mindig tudod, hogy hova fordulhatsz. És amikor ilyen mélyen voltam, akkor mindig Istenhez fordultam, és mindig válaszolt. Valamikor azonnal, valamikor idővel, de mindig válaszolt, és mindig, amikor megtörténtek ezek a pillanatok, amikor kijöttem belőle, amikor valami jó dolog történt, utána díjakat nyertünk, szakmai díjakat, én is személyesen kaptam elismerést közönségtől, szakmától, tehát mindig megvolt a válasz, így tömören, ezt tudom mondani.
Ezek szerint a hit és az Isten kapcsolat is a szüleid révén jött az életedbe?
Igen, nekem mindkét szülőm, anyukám és apukám is keresztény, már a kezdetektől fogva, és neveltek ezen az úton, de azért tartom őket nagyon jó szülőnek, mert sose volt ez erőltetve. Tehát, hogy én a mai napig bármikor dönthettem volna, úgy, sőt, volt az életemben olyan szakasz is, amikor ezzel nem foglalkoztam annyira, és ők nem erőltették ezt, hanem egyszerűen láttam az életükön, meg nagyon láttam a családunkon, meg az ő kapcsolatukon, hogy ez itt valami nagyon jól működik, ami nem biztos, hogy tőlük van, hanem valami közös köztük és az Isten között. Ez ugye ez a hármas kötél, így szokták mondani.
Annyit beszélünk arról az eukarisztikus kongresszus előkészületei kapcsán, hogy hát meg kell szólítani a fiatalokat. És eszembe jut, hogy persze jó, és nagyon jó ötlet volt, hogy az eukarisztikus kongresszus himnuszát is, hogy ti hárman fiatalok éneklitek. Téged mi az, ami ezen a vonalon tartott? Mi az, ami téged megszólított, mint fiatalt, hogyha visszagondolsz az előző évekre, hogy nyilván neked is volt lázadó korszakod. Mi az, ami Isten közelében tart?
Engem a barátaim, mert rengeteg hívő barátom van. Egyébként a Sign nevű zenekarnak minden tagja hívő. Tehát ez egy ilyen, hát hogy mondjam, tehát mi deklaráltan hívők vagyunk, ez ki van mondva. Többször elmondtuk, csak maga a zenekar tevékenysége az ilyen mainstream könnyű zene irányba orientálódik. Tehát. De maga a tagok, azok keresztények mindenki. És nekem ez például nagyon erős visszafogó erő volt, úgymond így a lázadásban, hogy vannak tök jó hívő barátaim, és nagyon jó beszélgetéseink vannak minden témáról. Ezen kívül nyilván a szüleim rengeteget hozzátettek, amiről már beszéltem, a személyes tapasztalataim, tehát rengeteg személyes tapasztalatom van ezzel kapcsolatban. Elég sok szempont van, ami miatt úgymond a hitet választottam.
Ahogy hallgattalak az előbb, egy szó ütötte meg a fülem, ez a hitelesség. Ahogy a szüleidről beszéltél, vagy a barátaiddal való kapcsolatról, és akkor eszembe jut, amit Ferenc pápa is olyan sokszor emleget, hogy egy olyan korban élünk, amikor az embereknek nem tanítókra, hanem tanukra van szüksége. Abszolút. És hogy a hitelesség az kulcsfontosságú, nagyon-nagyon fontos.
Így van. Hát a hitelesség szerintem is, én ezt vallom 100%-ban, amit mondasz, hogy a hitelesség az a non plus ultra, tehát igazából az a gyümölcséről is merszik meg a fa, ugye. Ez egy bibliai idézet. És én azt látom, hogy ha nem tudunk hitelesek lenni, akkor majd, hogy nem mindegy is, hogy mit beszélünk, nem 100%-osan, de azért az a fedezete szerintem a dolgoknak. És nekem tényleg a barátaimon, meg a szüleimen, meg azokon a hívő testvéreken, akik a környezetemben vannak, mindenkin ezt a hitelességet láttam. Azt, hogy Istennek az ő életükben van egy nagyon markáns lenyomata, ami így egyszerűen tisztán láthatóan ott ég bennük, és ami egy csomó másik emberben, aki ezzel nem foglalkozik, osztálytársaimmal, stb., akiket máshonnan ismerek, nem ezekből a körökből, nem volt meg. És azt láttam, hogy ilyen hamis kapcsolatok vannak, olyan bulik, amikben igazából nem is tudják, miért vannak ott, csoportkényszer miatt mennek oda. Tehát, hogy rengeteg ilyen hamis kapcsolatot láttam, ilyen érdekkapcsolatokat, stb., amiket én a hívő barátaim körébe nem tapasztaltam.
Azért egy érdekes területen mozogsz ebből a szempontból, ugye ez a rockzene és a hívő kereszténység világa sokszor tűnik úgy, minthogyha ilyen kibékíthetetlen ellentét lenne, pedig egyáltalán nem erről van szó.
Én nem félek olyan értelemben, hogy a hitemet, hogyha kimegyek bárhova, akkor nem hagyom otthon, tehát igazából magammal viszem, és én eddig nekem az a tapasztalatom, hogy akármilyen közegben voltam, ami nem hívő, nem keresztény közeg, mindig jól jöttem ki belőle, és sose az a közeg tudott engem átformálni, hanem én voltam mindig hatással arra a közegre. És számomra ez is egy óriási nagy bizonyság, és akár ezt mondhatom egy olyan bizonyságként is, ami a hallgatókat is építheti, vagy megerősítheti abból a szempontból, hogy igenis ki lehet menni. Tehát nincs ezzel semmi probléma, mindenkinek gondolom van egy munkahelye, ott már eleve törvényszerű, hogy találkozik olyan emberekkel, akik nem hívőek, és minden nap ott van, hogy bizonságot tegyen, minden nap ott van, hogy hiteles képet mutasson. Szerintem nincs ezzel semmi baj, és nem hiszem azt, hogy ennyire el kéne határolni a keresztényeket a világtól, mert ez a kettő, ez egyben van, Jézus is a világban szolgált, onnan szedett össze, gyűltek köré, inkább úgy fogalmazok, egy csomó embert, és ez óriási különbség szerintem.
Ahhoz mit szóltál, hogy az eukarisztikus kongresszus himnusza az egy olyan himnusz, ami már himnusz volt 1938-ban is, és most ismét ezt a dalt választották?
Ez fantasztikus. Mondjuk nyilván egy új himnusznak is meg lett volna talán a maga ereje, vagy nem tudom, újszerűsége, viszont én egyáltalán nem gondolom azt, hogy ezzel hibát követett volna el bárki, hogy visszanyúltunk ehhez a dalhoz, mert ez szerintem egy fantasztikusan jó és gyönyörű szép himnusz egyébként. Most így mondom, hogy szakmai szempontból is, tehát mit tudom én, a dallam vezetése, meg ezek a szempontok, a szöveg nagyon-nagyon tartalmas és nagyon szellemi, ha mondhatom így. Ugye azt tudni kell, hogy ez a himnusz, ez tényleg 1938-ban lett elénekelve ezen a kongresszuson, és azóta több mint egy ember öltő telt el. A kommunizmust túlélte ez a dal, tehát nagyon sok minden túlélt ez a dal, ez egy nagy túlélő az én szememben. És ez a dal a mai napig ott van az embereknek a fejében, például egy jó példa erre, hogy anyukámnak meséltem, amikor hazaértem ezzel a hírrel, hogy ezt a dalt fogjuk énekelni, és így lejátszottam neki, mert a címéről nem ismerte fel, és ahogy elindult a dal, azt mondta, hát ezt ismerem, ezt énekeltük együtt fiatalkorunkban. Tehát, hogy ilyen bizonyságok voltak ezzel kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy ez a dal azoknak is nagyon szól, akik még nem hallották, de azoknak is nagyon szól, akik már, mint édesanyám, énekelték fiatalkorukban, vagy még az idősebb generációnak, akik, hát, ha nem is 38-ban nem voltak ott, de a szüleiktől hallottak erről a kongresszusról. Sok embert lefed szerintem ez az egész, és az gyönyörű benne. Meg közösségek épülnek.
Ahhoz mit szóltál, hogy te a három fiatal egyike lehetsz, akik eléneklik ezt a dalt?
Hát ez egy óriási hír volt számomra. Én bevallom, így nem ismertem a kongresszust ilyen mélyen, tehát nekem utána kellett olvasnom, hogy mi is történik, és Kovács Ákos keresett meg egyébként minket ezzel a nemes feladattal. Ő neki az első néhány beszélgetése vele azzal telt, hogy elmagyarázza, hogy ennek milyen súlya van, meg hogy egyáltalán hány ember lesz itt, nemzeteken átívelő ez az egész, tehát nemzetközi eukarisztikus kongresszusról van szó. A rendezvénynek a mottója az, hogy találkozz Jézussal, és az, hogy én pont a 20-as éveimben most vagyok itt, akkor, amikor ez a kongresszus újra megrendezésre kerül Magyarországon, ez is egy olyan egybeesés, amit nem én találtam ki, hanem ez így megtörtént velem. Aztán az is megtörtént velem, hogy Kovács Ákos a magyar Eurovíziós előválogató műsorból úgymond így felfedezett engem, és egyébként Bokit is és Gergőt is, amikor ott zenéltünk és énekeltünk. Szóval, hogy itt olyan egybeesések vannak, amiket én így kapkodom a fejem, meg így nézek szét, hogy mi történik körülöttem, és nagyon boldog vagyok, hogy itt látok, annak is, hogy most beszélgethetünk erről, és annak is, hogy ennyi ember munkája, ennyi zenész, ennyi szervező előtt mi hárman előre vagyunk tolva a frontvonalba, és ott tudjuk képviselni ezt az egészet. Nagyon nagy alázatra van szerintem szüksége ez, és hát ilyen vakmerőségre, meg eltökéltségre.
És ezzel kapcsolatban milyen visszajelzéseket kaptál mondjuk barátaitól, ismerőseitől, akik tudták, hogy mi ez az egész?
Az igazság az, hogy a barátaim és az ismerőseim azok rendkívül pozitívan álltak ehhez hozzá, tehát le voltak döbbenve, amikor anyának meg apának meséltem, ők így konkrétan nem is tudták elhinni elsőre, és még én is a mai napig azért próbálom ezt emészteni, tehát ez nem olyan könnyű azért ezt felfogni, hogy szeptember 12-én több nemzetből összegyűlnek ide, rengeteg magyar, rengeteg külföldi keresztény kultúrkörből való emberek, hitüket gyakorlók és érdeklődők, Ferenc pápa, a köztársaság ilyenek, tehát ilyen kaliberű, ilyen prominens emberek előtt, és az Úristen előtt ezt elénekelni, mint egy megvallást. Nagyon sok rétegű ez a dolog, és nagyon nagy feladat számomra az, hogy ennek a súlyát legalább megértsem, vagy megközelítsem megérteni.
Sokszor beszélünk, vagy hivatkozunk úgy az eukarisztikus kongresszusra, mint egy olyan esemény, ami ezután a hát meglehetősen nehéz másfél év után a találkozás ünnepe lehet. És ezzel kapcsolatban így eszembe jut, hogy nektek, zenészeknek az elmúlt másfél év az hogyan telt, hogyan éltétek túl ezt az időszakot, miben erősített meg mondjuk ez az időszak.
Nekem rendkívül gyümölcsöző volt ez az időszak. Én alapvetően nem vagyok se extrovertált, szerintem se introvertált, tehát én vagy mindkettő vagyok egyszer, inkább ez jobban igaz rám. Tehát én nagyon szeretek egyedül is lenni, és elgondolkodni magányomban, alkotni, nem tudom, filozofálni, meg ilyenek. Eléggé nyitott is vagyok, és rengeteg minden érdekel, és nagyon szeretek emberek között is lenni, tehát én igazából mind a kettőt nagyon élvezem. Viszont az utóbbi időben inkább ez az extrovertált énem volt túlsúlyban, mert rengeteg felé jártam, ugye koncerteztünk, egyetemet csinálok emellett, tehát sok mindenkivel dolgoztam ilyen stúdió dolgokban is. Most ezzel a járványhelyzettel nem akarom romantizálni a helyzetet, félre ne értsetek, de több idő volt szerintem átgondolni, hogy mik a valójában fontos dolgok, merre halad a világ, De amikor így megállsz, és így körülnézel, hogy egyébként amit csinálok napi szinten, az úgy rendben van. Tehát ezzel kell foglalkoznom, jó dolgokkal töltöm az életemet. Mire mennyi időt szánok, kik valójában fontosak nekem, és kik nem, csak mondjuk érdekkapcsolatokat tartok fent. Tehát egy csomó kérdés megfogalmazódott bennem, és szerintem egyébként sokunkban, ami számomra nagyon hasznos és építő volt, az, hogy ugye tudjátok ti is, hogy 2020-ban lett volna ez az eukarisztikus kongresszus eredetileg megtartva, szóval mi már egy éve felénekeltük, több mint egy éve felénekeltük ezt a dalt az Ákosnak a stúdiójában, szóval most egy kicsit újra kell bútolni magunkat így lelkileg erre, de fantasztikus az, hogy rögtön a feloldások után, szinte azonnal szeptember elején ezzel a gigantikus eseménnyel indul ez az egész közösségi élet, és hogy a keresztényeknek egy ilyen fontos és nagy jelentőségű eseményével, talán az egyik legnagyobb jelentőségű eseményével, mint ez az eukarisztikus kongresszus, ez fantasztikus dolog, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki belőle.
A kongresszus kapcsán készült egy imás film is, amiben lehet mondani, hogy saját magad játszod, vagy nem?
Lehet mondani, persze. Tehát én ott bevallottan egy, meg látható nyilván, hogy egy rocker srácot alakítok. Ákos találtak egyébként a szerepet, nekem semmi közöm nem volt hozzá, ez az ő belátására volt bízva, hogy kire milyen szerepet szán, és szerintem nagyon jól abszolválta ezt a feladatot, ezt a produceri ilyen háttérmunkát, amit ő most végzett ebben. Ugye Bogi, ő egy ápolónő volt, Gergő egy kispap. Én pedig ez a rocker srác voltam, aki tiszteletben tartotta a nagyapját, aki adta a nyakában ezt a keresztet, ami egy ilyen ikonikus szerepet tölt be ebbe az imás filmben. És a zenésztársaim azok elkezdenek gúnyolódni rajtam, hogy miért hordok keresztet, nem tudom, mi rockzenét játszunk, mit csinálsz ez, babonás dolog, stb. Mert ezek a tipikus ilyen sztereotíp gondolatok. Én pedig ideges leszek ettől, vagy nem fogadom el ezt az egész szituációt, és így fogom, és ott hagyom őket, és elindulok nagy mérgemben, vagy ilyen feldúltságomban, és ahogy megyek, igazából egy teherautó majdnem előtt, mert nem figyelek oda, mert zenét hallgatok éppen a fülhallgatóval, és érzek valamit, hogy egy kéz visszahúz. És ez a kéz, ez a nagyapám, aki már elköltözött a földi lakóhelyéről, és úgymond visszahúz engem a járdára, és így megmenti az életemet. Tehát azért ilyen halálközeli élményekhez kapcsolódó ez a sztori, azért halálközeli élményekben elég sok olyat hallunk, hogy az embereknek ilyen misztikus, földön túli megtapasztalásaik vannak, hogy mik történik, én is hallottam már több ilyet, és ez valami ilyesmi szerintem, ami ott akkor ezzel a sráccal, azaz velem megtörténik ebben a filmben. De alapvetően mind a három sztori arról szól, hogy három ember, akinek valamennyi köze már volt a hithez, meg ez egész túlvilág kérdése, ha mondhatom így, ők kapnak valamilyen erős kinyilatkoztatást, vagy egy jelet arra, hogy ebbe az irányba érdemes elindulni komolyabban, és érdemes ezzel komolyabban foglalkozni, és ez a mindhárom szereplő, én, Gergő és Bogi is, különböző utakról, de ugyanott kötünk ki, a bazilikában. Ott történik meg ez a találkoz Jézussal mondat, ami az eukarisztikus kongresszusnak a mottója, igen.
A saját személyes életedben volt mondjuk olyan, hogy ha nem is ilyen, hogy céltáblává váltál, és a hited miatt gúnyolódtak rajtad, de hogy emlékszel mondjuk olyan meghatározó beszélgetésre, amit kifejezetten az hívott elő, hogy valaki tudta rólad, hogy hívő ember vagy, és akkor kérdései voltak, és ebből kialakult egy beszélgetés. Vagy mondjuk a zenekarral ez mindennapos. Hogy van ez?
Rengeteg ilyen volt, hogy osztályban, a gimiben például tudták rólam, hogy én keresztény vagyok, és akkor a villamoson hazafele nem volt jobb témánk, mert a tanárokat már kiveséztük meg, hogy ki hanyast kapott, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy mi van egy a hittelnek, hogy én miért vagyok az, aki vagyok, miért követem azokat az értékeket, amiket követek, tehát hogy ilyenek voltak, és ezek mindig tök jó beszélgetések. Szerintem azért is érdemes ilyenbe belemenni keresztényeknek is tényleg őszinte kíváncsisággal, hogy a másik ember mit gondol, hogy ő hogy látja ezt, egyáltalán lát-e valamit, vagy csak egy adott narratívát mond el, amit már az újságban előre leírtak neki, vagy bárhol, amilyen lapokat olvas. Tehát, hogy érdemes ezekbe belemenni, úgyhogy az ember valóban kíváncsi arra, hogy aki velem szemben ül, mit érez, mit tapasztal, mit gondol ezekről a dolgokról, mert nagyon sok minden kiderül, és szerintem nem csak arról van itt szó, hogy mi majd megtanítjuk nekik, hogy hogy van ezen minden. Csomó mindent tanultam én is ezeken a beszélgetéseken, és egy percét sem bánom ezeknek. Ezért bátorítok mindenkit arra, hogy beszélgessünk az emberekkel, függetlenül attól, hogy hívjuk, vagy nem hívjuk, hívjuk el őket egy, nem tudom, kávéra, üljünk be, menjünk el meccset nézni, hogy aktuális legyek. Tehát csomó mindent lehet csinálni, vagy lépjünk fel egy zenekarra és koncerten, és fogalmazunk meg a dalokban bújtatottan vagy ne bújtatottan olyan üzeneteket, amik építők lehetnek az életükre, tehát csomó mindent lehet csinálni. Én csak azokat próbálom csinálni, amikben úgy érzem, hogy jó vagyok.
Mit mondanál most egy olyan fiatalnak, aki mondjuk most otthon ül, eléggé megviselte az elmúlt másfél évnek a bezártsága, távoktatás, online oktatás, nem tudta tartani a kapcsolatot a fiataljaival, valószínűleg még félelem van benne. Mivel bíztatnád, hogy próbáljon kilépni, mondjuk akár a kongresszusra is jöjjön el? Egyáltalán az, hogy próbáljon egy kicsit lépni a saját világából kifelé.
Én alapvetően ilyen alaposabb ember vagyok, és rengeteg fajta körülmény, meg szituáció, meg embertípus van, szóval ilyen nagy általános megfejtéseket én nem szeretek így kimondani ilyen nagyon bátran. Viszont, amit bátran kimerek mondani, hogy ha valamire, akkor erre az eukarisztikus kongresszusra mindenképpen jöjjön el az, aki ezt hallgatja, vagy aki bárki, mindenki, mert nagyon-nagyon izgalmas lesz. Szerintem nagyon jó lelki töltete lesz ennek az egésznek, és hogyha valóban a motto beteljesedik, hogy ott találkozni fog Jézussal, akkor mindenképpen megéri ez az egész esemény, busásan vagy bőségesen megéri. Valamint azért tudni kell, hogy ez nincsen minden nap. Tehát ez nagyon fontos leszögezni, hogy ez nem olyan, mint az olimpia. Jó, persze 4 évente van, csak más országban, de Magyarországon ez nagyon-nagyon ritkán van, szóval, hogy ezt érdemes megragadni, ezt az alkalmat.
Cinke Máté volt a NEK Podcast mai adásának vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk.
Én is nagyon örülök, köszönöm szépen.
Az eukarisztikus kongresszus himnusza és az eukarisztikus kongresszushoz kapcsolódó imásfilm is megtekinthető a kongresszus YouTube csatornáján. Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus YouTube csatornáját kell keresni, és ott megtalálhatók ezek a tartalmak. Egyben olyan videókat is találunk, amelyek a kongresszusra való jelentkezést segítik. Mindenkit bíztatunk, hogy a kongresszus honlapját és YouTube csatornáját is keresse föl minél sűrűbben. Én köszönöm szépen Máténak még egyszer, hogy itt volt. Egy hét múlva ismét lesz NEK Podcast. Búcsúzik a műsorvezető Gőbel Ágoston. Sziasztok!